ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Etetés. Szili László horgász történetei. Hetedik rész.
Tényleg nem kell túl misztifikálni a halfogást. Van, aki például a barkácsolást szereti a legjobban az egészben.
Az igazi ínyencek pedig a bottörést.
A horgászat által nyújtott örömök csúcsa egyértelműen a bottörés. Vannak persze olyanok, akik egy nagyméretű hal kifogását ez elé helyezik, de ha megnézzük mondjuk az én példámat, 21 éve horgászom, ez idő alatt fogtam 5 nagynak nevezhető halat, miközben eltörtem legalább 10 botot. Már is világos, hogy egy mester ilyen kivitelezett bottörésre sokkal reálisabb esélyünk van, mint egy 3 órás fárasztásra. Szándékosan persze egy a horgászatban képzetlen kicsin gyermek is képes eltörni akárhány botot. A határt ebben az esetben kizárólag a gyermek bankszámlája szabja meg. A művészi bottörés lényege azonban éppen az, hogy véletlenül történik. Egyesekkel mégis sokkal gyakrabban. Egy jól trenírozott horgászkutya beszerzése esélyeinket sokszorosára növeli. Ha barátunk kis kedvencét is magunkkal visszük, nehezen maradhat el a siker. Ez az egyszerű recept ajándékozott meg az egyik legszebb, műértő körökben azóta is emlegetett töréssel a bánhidai hőerőmű hűtőtaván. A másnapi keszegezést tervezgettük dr. Ivel a Zóna büfében. Bobtéje Majszi a 10. kocka cukrot kunyarált a lógó nyelvvel a dúsan tetovált pultostól, én ugyanúgy a 10. dzsinsört. A vicces kedvű pultos ezúttal nem a földre, hanem a kutya orrától 5 centire a bárszékre tette a cukrot. Majszi vadul szimatolt, hol az a kurva cukor? Majd könnyes vádló tekintettel összeomlott. Horgászkutyám Tapi közben azzal kísérletezett, hogy lehetséges-e a földön fekve kienni a tálból az ajándék körömpörköltet. Kértem a felszolgálótól egy ollót és egy flakon extra zsíroldó hatású mosogatószert, és neki láttam kibányászni a csontdarabkákat az állat bal hallójáratából. Dr. Ivel egymásra néztünk. Igen. Minden korábbi tudósnál közelebb állunk ahhoz, hogy sikerüljön kitenyészteni az agy nélküli kutyát. Beszélj róla, bátorított dr. I. a kocsiban, a bánhidai erőmű felé tartva. Okos kutya, vakartam meg Tapi fejét, aztán nagy levegőt vettem, hogy belekezdjek. Az állat úgy érezhette, hogy túl keveset szerepelt az úton, fejét ezért gyors mozdulattal beszorította a fékpedál alá. Alig egy órás gyaloglással végül találtunk traktorost, aki egy ezresért kihúzott a szántásból, így folytatódott a horgásztúra. Bolonyai, vagyis igen hosszú teleszkópos bottal akartunk keszegezni az erőmű télen is langyos hűtőtaván. Kihúztam vadonatúj 40 000 forintos bolonyai botomat. Majszit láthatóan felizgatta a damilon fityegő úszó, mert tőle szokatlanul gyors mozdulattal a szájába vette és elkocogott vele. Az orsó fékjét még nem állítottam be, a bot ezért egyre veszélyesebben görbült. Visítva hívogattam az agyatlan bobtélt, de az csak ment. Tapi megérezte, hogy itt a nap második csúcspontja. Odaugrott a sportáskámhoz, és hirtelen belepisált. Nagyot rúgtam a guztustalan állat felé, de Majszi éppen akkor rántotta meg a damilt. Hanyatt testem, és letörtem a bot spiccét. Egyszer elég a kutyakínzásból is. Újra felszereltem a most már csak 6 méteres botot. Dr. I. közben összegyúrta az etetőanyagot. Bőven megszórta csontkukacsal, aztán a kéz gombócokat bedobálta jó 20 méterre. Tapi nagyon örült a váratlan ebédnek, hálásan meglibbentette a farkát, bevetette magát a vízbe és elúszott a gombócok irányába, mire azonnal magával ragadta az erőmű hűtőrendszere felé sodró áramlat. Majszi kicsit anyátlanul nézett körül. A gát tetején hórihorgas, bőrdzse kis fickó kocogott tatabánya irányába. Dr. E. bőrdzsekit visel. Azaz alak bőrdzsekit visel. Azaz alak Dr. E. Majszi mindent értett, és már rohant is. Én csónakot kerestem, doktor E. tőle telhetően futott. Fél óra múlva egyszerre értünk vissza a horgászhelyre. A kutyákat gusba kötöttük, és kloroformos rongyal elkábítva a csomagtartóba tuszkoltuk. A horgászattól valahogy elment a kedvünk. Hazahajtottunk doktor E-hez. Bérelt szobája közepén nagy mágiát raktunk, és a parázson megpirítottunk két Balaton szeletet. A két kutyát bezártuk a kamrába. Majszi ugyanis éppen tüzelt. A kölyköket majd eladjuk a leggazdagabb amerikai természettudományos gyűjteményeknek. Kaszálunk egy kalap pénzt, és megalapítjuk a világ első halőrkutatóintézetét. De horgászni azt soha többé nem fogunk. A két kutyás felállás tehát ilyen gyöngyszemekkel ajándékozza meg a törésre fogékony horgászt. De akkor sem kell csüggednünk, ha csak egy állatot tudunk felhajtani. Ebben az esetben három reményteli fázissal számolhatunk. Az első bedobás előtti percekkel, a bedobás pillanatával, illetve bár ez utóbbi eshetőség valószínűsége elenyésző, a fárasztás végső taktusaival. A kezdeti percek azoknak tartogatnak ígéretes élményeket, akik botjukat felszerelve viszik ki a vízpartra. A horgászat várható örömeitől, hentergés döglött busában, pofamasszázs szarvasszarral, begerjedt házi állat, még ha egyébként hidegen is hagyja egy úszó vagy egy nagyobb csúszó ólom látványa, ilyenkor szertelen örömében gyakran veti rá magát a felszerelt botról lelógó csetreszekre. Mivel a horog ilyenkor általában még az ecélt szolgáló kis drótkarikába vagy a bot parafa markolatába van akasztva, a zsinórba keveredő kutya szinte okszerű módon pattintja le a spiccet, akkor is, ha a gazdi időben nyitja az orsófékjét. A bedobás pillanata az állatos horror kedvelőinek aranyideje. Kevés kutya tud ellenállni a fejmagasságban elsuhanó halszelet vagy robbantott kukorica látványának. Sanyi barátom, az elismert orvhorgász fenekezős törpeharcsázás közben egyszer olyan rössel akasztotta szájba a giliszta csokorra vetődő csivava keverék picit, hogy régi időket idéző alumínium csőbottya derékszögbe hajlott. A látványtól majdnem elájultam, de a horog szerencsére csak pici fogai közé akadt be. A szákolás előtti pillanatokban is érdemes figyelni a kutyára. Az első meccsboton például akkor vesztette el az utolsó 10 centiét, amikor az Óbudai sziget melletti kis ág gyors vizében nagyobb dévérkeszeget fárasztottam. A hal már a part közelében feküdt a felszínen, amikor érkezett Tapi, aki a zsákmányban egyik távoli nyálkás rokonát vélhette felismerni, mert boldog vetődéssel az ölébe ugrott a meredek partról. Hiába volt kilazítva a fék, a hirtelen rántás végzett a spiccel. További klasszikus bottörések forrása lehet bármiféle gépjármű, illetve egy rövidlátó húg. Vitathatatlan tapasztalati tény, hogy a legtöbb bot kocsiból való ki- és bepakolás közben rövidül meg. Kifinomult bottörő azonban számon sem tartja az olyan közönséges alapfokon sem koreografált eseteket, mint az eszköz megfelezése az első ajtó becsapásával. A négykezes már magasabb szintű figura. Idén nyáron például fekete sügerezni mentünk egy Dunatisza közi csatornára. Az autónak támasztottam kedvenc pergető botomat, és éppen a gyűrükön fűztem át a zsinort, amikor a szerszám megcsúszott. A kocsiból álmatag tapírként kikászálódó Sanyi ebben a pillanatban vágta be az első ajtót. A lefejezés olyan villámgyorsan történt, hogy beletelt pár másodpercben, míg tisztáztam, hogy egy 2,70 méter középerős pergető bot helyett van egy 2,30 méter bikaerős harcsázóm és egy 40 centiméteres spic darabom. Egyes botokon átok ül. Évekkel ezelőtt egy 3 méteres dámmal villantóztam. Egy reggel a hugom valami tévedésből kifolyólag már reggel felkelt. A szokatlan napszaktól megzavarodva úgy botorkált az előszobában, mint egy váratlanul rivalda fénybe került vakond. Két tétova lépést tett a konyha irányába, a harmadikkal pedig beleütközött a fotelre fektetett bot vékonyabbik végébe. A megrövidített eszköz zseniális üzleti húzással eladtam Géza barátomnak, aki azt egy dunai márnázással szerette volna felavatni a bent a patak torkolata alatti kövezett parton. Nem élvezhette hosszú ideig. Egy heves paptetűkapásra akkora svunggal vágott be, hogy a kis székéről hátra zuhanva szilánkokra zúzta egy szomorú fűztörzsén. Csónakból horgászni majdnem olyan ígéretes, mint kutyák társaságában kísérletezni. Ladikból csukáztunk P-vel a Tiszató óhalászi holtágán a töklevelek között. Kevés csali halunk volt, ezért a hintától kölcsönkapott 5 méteres spitzbottal vörös szárnyúra vadásztam. Az egyik úszós csukázom közben belekeveredett a növényzetbe. Dühötten ráncigáltam, amikor a jellemtelen ezüstkárász a másik felszerelést is rácsomózta egy levélre. A keszegezőt keresztben a csónakra fektettem, majd felálltam, hogy kibogozzam a két csukázót. P. arcán pimasz mosoly futott át. Szemétség és pornó! Kiáltottam fel, ám az indulatkitörés hatása alatt megcsúsztam, és térdel derékba törtem az érzékeny spitzbotot. A fentebb tárgyalt esetekből a kezdő bottörő egy tanulságot mindenképpen levóhat. A variációk száma gyakorlatilag végtelen, egy lehetőséget kivéve. Olyat még senki sem látott, hogy egy horgász botját hal roppantotta volna ketté.
És mi van a macskákkal? Nekik soha nem volt semmi szerepük?
Már hogyne lett volna, feleltem bizonytalanul, amikor eszembe jutott, hogy tényleg milyen jól is jött egy alkalommal, hogy kéznél volt egy vérmes kandúr. Felhívott a csajom, hogy az anyja sokkos állapotba került, mert reggel szokás szerint kiengedte a kertbe játszani a család pár hónapos kis cicáját. A kis édes kiugrott a gyepre, ahol már várt a borzas, fekete játszópajtása, aki egy szó nélkül rápattant és ordasul megdugta. Nem is egyszer. A két állat azóta is ott visítozik összegabajodva, pont az amerikai konyha nagy ablaka előtt. A rettegő család képtelen szétválasztani őket. Itt rám van szükség. Bepattantam a kocsiba, a hátsó ülésre bedobtam tapit, és a biztonság kedvéért egy horgászbotot. A családi fészek közelében folyik ugyanis a Barapatak. Az M7-esen lefelé vadul gondolkodtam, hogy mit is lehetne tenni. Egy vödör hideg víz, de egyáltalán szét lehet szedni két összeragadt macskát. Próbálkozzunk Miss Marple módszerével. Egzotikus szigeten nyaralunk, ahol valamilyen dzsungelbeli csúszómászóból kisajtolt méreggel elteszik lábalól a feledékeny kanonokot, a nyugdíjas klub társasági életének motorját. Semmi gond. Idézzünk fel egy hasonló esetet, ami valamelyik ismerősünkkel történt odahaza, a falunkban, és kezünkben a megoldás. A piarista gimnáziumban évente egy hónapig kötelező volt hajnali minisztrálásra járni. A rendházban sok öreg szerzetes élt, akik latinul tartották a misét. Az ember pedig alvás közben egy csinos, átlátszó műanyag mappába kötött forgatókönyvből olvasta a latin válaszokat. Az aktus mindig az oltár két szélén álló viaszgyertyák meggyújtásával kezdődött. Dr. I. barátommal abban versenyeztünk, hogy ki tudja egy gyufával rövidebb idő alatt meggyújtani a gyertyákat. Egyik nap kivételes szerencsénk volt. Pont egy időben vonultunk ki a két szomszédos mellékoltárhoz. Némán egymásra néztünk, elővettük a gyufás dobozokat, és dr. I. intésére indult a verseny. Az első gyertyánál még vezettem, de miközben a lángot két kézzel fedezve az oltár túlsó oldala felé szökkentem, felökleltem az éppen erőt gyűjtő rozzant szerzetest, aki a váratlan ütéstől kis híján lefejelte a kelyhet. A kis közjáték persze elég volt ahhoz, hogy dr. I. lazán nyerjen. Barátom meggyújtotta a jobboldali gyertyát, és diadalittasan rám vigyorgott, amikor az oltár lépcsőn mellette áldogáló atya váratlanul belevágott a Dominus vobiscumba. Dr. I. ilyetten odakapott a forgatókönyvhöz, közben a még mindig égő gyufát automatikus mozdulattal bedobta a gyufás dobozba. A robbanás pillanatában a következő dolgok történtek. Én elejtettem a forgatókönyvemet, a papom egész testében összerándult és térdre rogyott. Dr. I. a hirtelen feltörő röhögést leplezendő, a tüskés pikó nászmorbogására emlékeztető hangot hallatott, a mellette álló atya bibliája pedig tüzet fogott. Igen, Miss Marple módszere ezúttal is bevált. A megoldás nyilvánvaló. Hirtelen meg kell ijeszteni az üzekedő macskákat. A gyufásdoboz felrobbantásához persze nem kell ragaszkodni, hiszen kéznél van Tapi, a genetikusan macskavadászatra programozott horgászkutya. A kétségbeesett családtagoknak megnyugtatásul elmondtam, hogy egy angol kutató megfigyelése szerint egy átlagos hím oroszlán párzási időszakban naponta körülbelül 300 aktusra képes. Aztán Tapival kiléptünk a verandára. két macska vadul fűrészelt.
Cica! Azt hittem, hogy vakon.
Tapi mérsékelt lelkesedéssel odaügetett a párzó áldozatokhoz. 147, lihegte a kandúr, majd felpupozta a hátát, és rettenetes kiáltással a kutyára vetette magát. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy az autóban kidolgozott terv fordítva sül el, mert Tapi kis hián elájult az ijegységtől. A kandúr karmai azonban beleakadtak a kertkapu felé menekülő vadászebb göndörbundájába, aki így magával ragadta a fáradhatatlan szexmasinát. Villámgyorsan felkaptam a megzavarodott nőstényt, behajítottam a konyhába, aztán a horgászbottal a kandúrra sújtottam, megmentve ezzel Tapi életét. A szörnyű kalandot a Bara partján pihentük ki. A patak Biatorbágy alatti szakaszán 2-3 méter széles, térdig érő vízzel és rettentő gyorsan folyik. Egy nagyobb vízinövény csomó mögé beszórtam egy kevés macskaszőrrel dúsított etetőanyagot. Tapi mindaddig behúzott farokkal remegett, míg nem talált egy kis kakát, amiben nagy sóhajtással megpihent. Egészen kicsi félgrammos úszót szereltem fel, a horogra pedig két kövér csontkukacot tűztem. 2 óra alatt fogtam legalább 50 apró bodorkát, 2 sügeret meg egy paptetűt. Egy kutyasétáltató helybeli eligazított, hogy 200 méterrel odébb egy híd mellett van a legnépszerűbb horgászhely a patakon. Egyetlen horgász próbálkozott, csuklóvastagságú durunggal és 30-as zsinórral. Hosszú koncentrálás után kiemelt egy ivadék szivárványos öklét. A zsákmánynál alig kisebb horog az állat oldalába akadt.
Van erre felé nagyobb is?
Tegnap akasztottam egy akkora kezeket, hogy ki se tudtam venni ezzel a kis horoggal.
Hiába horgászom annyi ideje, bepalizott a fickó. Leálltam tőle 10 méterre. Beszórtam 1 kiló drága etetőanyagot. A 30. 5 centis bodorka után csak megkérdeztem, hogy mekkora volt az a nagy keszeg.
Ja, majdnem tenyéri akkora volt, mint a tenyerem. Tenyerem volt, akkora volt.
Gyilkos tekintettel kinyitottam a csomagtartót, kiemeltem a kandúrt rejtő papírdobozt. A habzószájú macska azonnal kipattant belőle. Ott van, mutattam a horgászra, aztán Tapival együtt bepattantam a kocsiba. A hídon áthajtva egy ideig még hallatszott a helybéli ritmikus üvöltése, a macska pár másodpercenként elégedetten felkiáltott.
148! 149!
100 szótár. Kövezés.
1. Az ókori izraeliták kivégzési módszere. 2. Nagyobb kövekkel beszórt partszakasz. A horgászcikkgyártók elterjesztették, hogy a
kövezés
jó horgászhelyek. Nekik mindenképpen, hiszen a potenciális vevő a fenéken fekvő kövek miatt minden második dobásra beszakítja a felszerelését.
Márna.
A
Márna
életmódja kísértetiesen megfelel annak a képnek, melyet a humanista, zöld, new age-es, buddhista, szélső bal, illetve jobboldali aktivisták festenek a modern ember borzasztó elkorcsosulásáról. Bár minden folyóban előfordul, legjobban a nagyvárosok szennyezett központjaiban érzi magát. Azon belül is különösen szívesen héderel a szennyvízcsatornák kifolyóinál, ahol szarral, gyorséttermi menüvel és intimbetéttel táplálkozik. További párhuzam a metropoliszok kihalásra ítélt lakóival, hogy ennek ellenére remekül érzi magát, melyről mi sem árulkodik jobban, mint hogy kellemesen hengeres, izmos testet növeszt. Húsos bajuszkájával ugyanakkor könnyen elvegyült táncházban vagy egy organikus építészeti kongresszuson, bár ezeken a helyeken feltűnést kelthet hosszú orra. Ráfanyolodik a különféle férgek, sőt a cupák fogyasztására is. Kozmopolita gyomrához mégis a sajt és a felvágottak állnak igazán közel. Felvidéki elnevezése a zsidóhal, ám ez még a nagyvárosok megjelenése előtt ragadt rá, és sohasem vádolták azzal, hogy kisajátítaná a sajtóvezető pozícióit. Nevét kizárólag amiatt kapta, hogy élhal a jól átfőzött macesz gombócért.
Medertörés.
Nem a legerősebb horgászok fölös energiáinak levezetésére kitalált sportág, hanem egyfajta terepalakulat elnevezése. Ahol a víz hirtelen mélyülni kezd, ott a
medertörés.
A Balatonban ugyanezt marásnak nevezik. A halak ki tudja miért nagyon szeretik az ilyen helyeket. De hát mit várhatunk azoktól, akik lázba jönnek egy csontkukac láttán?
Merítőszák.
A kifárasztott hal kiemelésére szolgáló óriási lepkehálóra emlékeztető szerszám. A Lupa-szigeti kavicsbánya tavon sügereztem egyszer. Mellettem magyaros pelefejű nyugdíjas bácsika fenekezett. A közelünkben barokkosan telefukszolt fiatalember úsztatta a kutyáját. Az állat egyre közelebb merészkedett az apó zsinórjához. Pele barátom egyszer csak felpattant és rozmárra méretezett
merítőszák
jával kiemelte a meglepetten kapálózó vízi emlőst. A fukszos szitkozódva odarohant. A bokroktól nem láttam semmit. Hallani annyit lehetett, hogy a feszült szóváltást követően valaki akkorát üvölt, mint Adi Endre a tetováló szalomban. Rosszat sejtve áttörtem a növényzeten, szegény apóka. Belefej a felháborodástól remegve fogadott.
Még neki állt följebb, pedig nem is bántottam a mocskos kutyáját. Káromkodni kezdett, aztán meg is lökött a kurványán. Keresztül szúrtam a combját a bottartó villával. Szerencse, hogy maga itt volt a közelben. Különben volt biztos, hogy szíven is szúrom vele.
Etetés. Szili László horgász történetei. A hetedik rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Thank you. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archív felvételt hallanak a nemzetközi